Kedves testvérek, az imádság előtt felolvasott szakasznak a folytatását olvasnám most Lukács evangéliumának a 17. fejezetéből, a 11. verszaktól kezdődően, így szól Isten igéje. És lett, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy Samáriának és Galileának közepette ment által. És mikor egy faluba bement, jött elébe 10 bélpoklos férfi, kik távol megálltak, és felemelték szavukat, mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondta nekik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papnak. És lett, hogy amíg oda mentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arccal leborult az ő lábainál, hálákat adván neki, és ez Samária beli volt. Televén pedig Jézus mondta, avagy nem 10 tisztultak e meg, a 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen. És mondta neki, kelj föl, és menj el, a te hited téged megtartott. Látjuk, hogy a Mester Jeruzsálembe megy fel a húsvéti ünnepre, és úgy, mint több alkalommal is megfigyelhetjük ezt, hogy a kis országot keresztül Kassú bejárta őt, ment szerte a vidékekben, és hirdette az Istennek országát, és betegeket gyógyított, segített, ahol tudott. Az országnak az északi részéről indul a most felolvasott szakaszunk szerint. Galilea van északon, ettől délre Samária, és még délebbre Júdea, ahol a főváros Jeruzsálem találhatik. Sokszor látjuk az Urat, hogy Galileában van, a Genezáreti tó közelében, sok-sok történet kapcsolódik ehhez is. Ezt vidéki területnek nézték, talán minden helyben, minden korban voltak egyesek, akik ezt a megkülönböztetést gyakorolták, hogy a főváros és a vidék közt különbséget tettek, és nyilván az adottságokból következően vannak is bizonyos különbségek. És hát akik a fővárosban élnek valon, van olyan helyzet, amikor lenézik azokat, akik más területen, de Jézus számára nem volt ez degradáló, hogy ő elmenjen ezekre a vidéki területekre, és ő különösen is sokat szolgált ezeken a helyeken. Genezáret tava az különleges szerepet tölt be Izraelben, hiszen egy nem túl nagy méretű tó ez, a mélysége viszont igen jelentős, 40-50 méter mély is, és a mellette levő hegyvonulatok miatt is, ahogy a szél, vihar le tud csapni a tóra, a tónak a vizére, az igen nagy viharokat tudott kavarni, de nem csak ezért különleges talán ez a tó, amit a Szentírás néha tengernek is említ, nevez, hanem azért, mert ez a legnagyobb édesvízi forrása az országnak, ugye a tenger van a másik részén az országnak, az ország határa ez, de hát az sós vízű, és hát ezért is nagy kincs ennek a tónak a vize. A másik terület az a Samária, amin Jézusnak keresztül kell mennie a mai történetünk szerint. Ez is egy érdekes terület több szempontból, hiszen a zsidók és a samáriaiak között évszázadok óta húzódó ellentét volt, sokan ezért nem is beszéltek egymással, illetve voltak olyan elszántak is, akik óriási kerülőt tettek azért, hogyha mondjuk Galileából mentek a fővárosba, pedig egy, mivel teljesen Galilea alatt helyezkedik el Samária, ezért igen jelentős többletutat kellett tenni, de ők azt gondolták, hogy így a helyes, hogyha be sem teszik a lábukat oda. Jézus a tanítványok a úton van, és átmennek Samárián, nem gondolnak arra, hogy ki kellene kerülni ezt a területet. És ismerünk a Szentírásban több olyan történetet, amikor Jézus szintén ezen a megyén megy keresztül, amikor a déli hőségben érkezik egy kúthoz. János evangéliuma beszámol erről, ebben a szokatlan időpontban találott egy nőt, aki vízért ment, és még ennél is sokkal szokatlanabb módon megszólítja őt zsidó rabbi létére. És aztán ismerjük a beszélgetésnek a további részleteit, és azt, hogy hogyan tudja az örök életnek a vizét felmutatni ennek a nőnek a számára is. A most felolvasott történetünk szerint bemennek egy faluba, aminek a nevét nem tudjuk, Jézus és a tanítványok, és 10 leprás emberrel találkoznak, illetve messziről kiabálnak ezek a betegek, ahogy az előírás volt az ő számukra. Ez egy olyan betegség, nagyon kellemetlen betegség, amit még ma sem tudnak gyógyítani az orvosok, legfeljebb lassítani tudják a betegségnek a kiteljesedését, az én tudtommal. Egyedül a messiás volt az, aki az egyike tulajdonságainak, hogy meg tudja gyógyítani ezt a betegséget is. Fertőző betegség volt ez, ezért, hogy ez a fertőzés ne terjedjen el, lehetőség szerint igen szigorú szabályokat kellett betartani, ami megalázó volt a betegek számára, el kellett őket különíteni a városon, falun kívül, és a papoknak a feladata volt az, hogy megállapítsák magát a betegségnek a tényét, illetve a gyógyulást is. Ezért küldi el Jézus ezt a 10 beteget, aztán a papokhoz, hogy ők járjanak el a törvény által előírt módon. Messziről kiáltottak, tehát ezek az emberek, akiknek ez feladatuk volt, hogy jelezzék az ő betegségüket, hogy más ne kapja el. Így kiáltottak távolról a mesternek, és azt remélték, hogy gyógyulás fog érkezni az ő számukra. Mester elküldi őket a törvény szerint a papokhoz, és mire odaérnek ezek a betegek, meggyógyulnak. Különleges Jézusnak a csodatételei között az én számomra, hogy vannak olyan csodák, amik nem azonnal következnek be, holott nyilván az örökkévalónak, hogyha hatalma volt ezt a gyógyulást megtenni, az alatt az idő alatt, amíg odaértek a papokhoz, akkor nyilvánvalóan neki lett volna hatalma egy pillanat alatt is ezt a gyógyítást végrehajtani, sőt, még nem is mondja az ő szavaival sem, hogy gyógyulás következzen be, hanem csak ennyit mond, hogy menjetek el, ki, és mutassátok meg magatokat a papoknak. Vannak olyan történetek is a Szentírásban, amikor Jézus gyógyítása a szavai által történik, és azonnal megtörténik, látjuk ezeket. Nyilvánvaló, hogy nem az ő hatalma kisebbedett itt meg, de például az 5000-ek megvendégelésénél is, amikor a Jézus tanítása során ott vannak a tanítványok és a sokaság, sok ezer ember együtt, hogy hallgassa a mestert, és elfogy már az ő útravalójuk. Ezután jól ismert történetünk sem úgy következik be, hogy hirtelen hatalmas kenyérkupacok és halak teremnének ott azonnal, hanem elkezdik osztani azt, amiük van, azt az 5 kenyeret és a 2 halat, ami kisgyereknek a uzsonnája, vagy 10 óraja. Jézus kérdezi, hogy van-e valami ennivalótok, és a tanítványok hitetlensége között, akik hát csak azt tudják mondani, hát itt van ez a nagyon kevéske, de hát mi az ennyi embernek? Jézus kéri, hogy hozzák oda, szemeit az égre, emeli, hálát ad az atyának, és elkezdi osztani, adja az ő tanítványainak, és aztán a tanítványok osztják tovább az 5000-eknek, és akik még ott voltak, gyerekek és asszonyok is, és csak osztják, és osztják, és osztják, és nem fogy el az a kenyér, és a hal jut mindenkinek, és még marad is belőle. Ez a csoda sem azonnal következett be, hanem a tanítványoknak a közreműködésével. Itt, amikor elküldi a mester ezt a 10 embert, hogy menjenek el és mutassák meg magukat a papoknak, akkor sem azonnal következik be a gyógyulás. Szükséges az ő együttműködésük, hogy elinduljanak, megtegyék az első lépést. Talán hallottak már Jézusnak a munkásságáról, hogy ő milyen betegségeket tudott meggyógyítani, milyen csodákat tett. És talán ennek kapcsán, vagy ennek a hiánya nélkül is, de elindulnak, és elmennek egészen a papokhoz, és megteszik azt, amit Jézus kért tőlük. Tanulság ebből a mi számunkra, hogy tegyük meg azokat az egyszerű dolgokat, amelyeket az Úr megmutat a mi számunkra. Nem kell valami óriási, angyali jelenésre várnunk, hanem megtenni az első lépést, amikor elküld minket valahová, és az első lépés után megtesszük a következőt, és így juthatunk célba, nem a saját kétkedésünket kell nézni, nem azon gondolkozni, hogy vajon most van-e értelme elmenni a paphoz, hogy aztán az megállapítsa, hogy igen, még mindig beteg vagyok, hiszen amikor indultak, még látták ezt a betegséget, betegség jeleit magukon, hanem megteszik azt, amit a mester kér. Egyetlen egy az, aki visszatért közülük Jézushoz, és erről szóló tanítás, ez a tanítványoknak hangzik el. Jézus akarja, hogy ebből valamilyen tanulságot vonjanak le, és hogy ezen keresztül minket is tud tanítani. Saját gondolataimat szeretném én is ezzel kapcsolatban így megosztani. Azt gondolom, hogy nem arról akart itt az Úr tanítani, hogy hát az a 9 mennyire hálátlan volt, és hogy milyen hálásnak kellett volna lenniük, hogy meggyógyultak. ez annak a kilencnek a dolga. A szabad akaratunkat az örökkévaló mindig is tiszteletben tartja. Egyrészt talán arról akar elgondolkodtatni minket, hogy az az egy, aki visszatért, annak volt lehetősége egy mélyebb kapcsolatra jutni az örökkévalóval. Kelj föl és menj el, a te hited megtartott téged, hangzik a biztatás, de ez az útnak nem a vége, ez az útnak a kezdete. És itt a lehetőség, hogy ezt a kapcsolatot az örökkévalóval szorosabbra fonhatod. Nyilván abban is van üzenet, hogy az az egy, aki visszatért, ez olyan volt, akit sokan megvetettek, samáriai volt. Senkit nem kell elítélnünk, mindenkinek a maga lelkiismerete szerint kell cselekedni. A mi felelősségünk, hogy a saját életünkön, saját életünkben döntsünk a kérdéseinkben, és hogy mi legyünk azok, akik oda megyünk és visszamegyünk hálát adni az örökkévalóhoz, és figyeljünk erre a kérdésre. Saját életemben megtapasztaltam azt, és megtapasztalom minden napon, hogy egészen másképpen indul a nap, és telik el, amikor a hálaadással tudom elkezdeni, és ezért a főszerep, mint amikor erről megfeledkezem, vagy a zugolódás kap nagyobb teret. Ezt is megállapíthatjuk, hogy nem az örökkévalónak van szüksége a mi hálálkodásunkra, vagy hálaadásunkra, hanem saját magunknak, a saját lelkünk épülhet ezáltal, mint az, annak az az egy ember, aki visszatért és megköszönte, hálát adott Jézusnak a gyógyulásért, ő tapasztalhatott meg még nagyobb áldást az ő életében a későbbiek során, ezáltal, hogy visszament és közelment az Úrhoz. Egészen más az én napom és hozzáállásom, hogyha megköszönöm, amin van, mint hogyha azért elégedetlenkedek, amim nincsen. Visszatérve itt az 5000-ek megvendégelésére, itt is óriási különbség volt Jézus hozzáállása között és a tanítványoké között. Jézus azt vette észre, hogy miük van, akkor is, ha az nagyon kevés volt, az a az 5 kenyér és 2 hal, de ez volt nekik. A tanítványok pedig csak azt látták ebben, hogy milyen is kevés is ez. Hálát adhatunk mindenért, és minden kérésünket is hálaadással tárhatjuk az örökkévaló felé. Az Ószövetségben, Mózes törvényeiben is ott van a hála áldozat, a hálaadásra való felszólítás. Tudatosan is gondolhatunk erre. Megvallom, hogy nekem sem jön ez magamtól, csak mindig utólag tapasztalom meg, hogy igen, milyen nagyszerű dolog is hálát adni az Úrnak. Emlékezzünk az ő jó téteményeire, és adjunk hálát ő neki. És az, hogy elindultak 10 Jézus útmutatása szerint a papokhoz, eszembe jutott egy másik történet, illetve magából a betegségből is. Ismerjük a szíriai Naamán történetét az Ótestamentumból, ahol aki szintén ebben a betegségben szenvedett, és a próféta annyit üzen neki, hogy menjen el és fürödjön meg 7-szer a Jordánban. És hát a nagy hadvezér megsértődik ezen, nagyon fel van háborodva, hogy micsoda dolog ez, hogy itt üzenget nekem ez az ember, és mennyiben jobb folyók és vizek vannak nálunk. mi értelme van elmenni és bele lógatni a lábamat ebbe a pocsolyába, gondolhatta volna Naamán, és az ő bölcs és halázatos szolgái azt mondják, hogy hát próbáld meg, annyi orvosnál jártál már, bölcseket hivattál, és senki nem tudott segíteni, hát nem tudsz veszíteni ezen. Próbáld meg, hát ha sikerülni fog. Itt is az az együttmunkálkodás. Látszik, hogy Naamánnak igenis meg kell tenni az első lépést, el kell mennie, el kell indulnia, és így történhet meg aztán a gyógyulás az ő életében is. Próbálom magamat tudatosan emlékeztetni, hogy figyeljek azokra a dolgokra, amikért hálát adhatok, hiszen annyi mindent vesz körül minket. Minden jó adomány és tökéletes ajándék a világosságok atyától száll alá, és abban is próbálom gyakorolni magamat, hogy minden az én javamra van, pár szavaival élve, érnek minket nehézségek, gyász vagy fájdalom, nem értjük ezeket az adott helyzetben sokszor, ám mégis tudja javunkra formálni ezt is az Úr. Hogyha valami feladatot, szolgálatot kapok, és azt el tudom végezni, akkor sem a saját vállalomat szeretném megveregetni, hiszen az adottságaimat, a képességeimet is Istentől kaptam, és neki adhatok ezért hálát. Az ő kegyelméből létezünk, ő az, aki alkotott minket, ő az, aki fenntartja a világ mindenséget, és az ő mindennapi megtartó kegyelméért is neki szeretnék hálaadást adni. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, örökkévaló Istenünk, a mai napot, köszönjük a napsütést, de köszönjük, hogy hálát adhatunk neked a borús napokon is, mert tudjuk, hogy a felhők felett mindig süt a nap, és tudjuk, hogy a te kegyelmed az mindig ott van felettünk, akkor is, ha nehézségeket, fájdalmat engedsz meg a mi életünkben. Köszönjük, hogy a te kezedben lehet a mi életünk. Köszönjük, hogy hálát adhatunk neked minden jóért, és kérhetjük a te türelmedet a nehézségekért, és tudjuk, hogy ezekből is tudsz jót kihozni, és javunkra tudod azt formálni, ahogy sok esetben láthatjuk a Szentírás lapjain, ahogy József nehézségeit is az ő népének, az ő családjának a megmentésére tudtad fordítani. Köszönjük, hogy így lehet előttünk, és a te kezedben a mi életünk, add a te kegyelmedet, segíts minket, hogy tudjunk hálásak lenni neked azért, amink van, és te áld meg így a mi mindennapjainkat, és tudjunk neked szüntelenül hálát adni, ahogy bíztasz minket erre. Köszönjük, hogy velünk vagy az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljük a 182. dicséretünket, amelyik így kezdődik. Isten dicsősége, egyszülött fia, szívem üdvössége, bűnek váltója. 162. dicséretnek énekeljük az első három verszakát. Üdvösségek és az áldás után.